Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa felhívása Kongóért, rémisztő erőszak a régióban. A Szent Szék és Kína meghosszabbította a püspök szentelésekről szóló ideiglenes megállapodását. Benedek emeritus pápa levele az Ohio-i Steubenville-i Ferences Egyetem elnökének. Zakeus nagyvonalúsága. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra. Ferenc pápa felhívása Kongóért. Rémisztő erőszak a régióban. A szerdai általános kihallgatás végén Ferenc pápa gondolatban a Kongói Demokratikus Köztársaság felé fordult, ahol egy szerda esti támadásban legalább 7 ember, köztük egy apáca is meghalt. Az Észak-Kivuban lezajlott 2 egészségügyi intézmény ellen intézett támadást helyi források szerint állítólag a Szövetséges Demokratikus Erők csoportja hajtotta végre Beni területén. A támadók éjfél körül érkeztek, nyilatkozta Norbert Muhindo, a Maboya klinika ápolója. A fegyveresek kijelentették, háborút akarunk, tette hozzá a férfi az Avenire olasz katolikus újságnak. E drámai szavakkal és tettekkel szemben Ferenc pápa imádkozott az áldozatokért az általános kihallgatás végén.
Assistiamo inorriditi agli eventi che continuano a insanguinare la Repubblica Democratica del Congo.
Szörnyű eseményeknek lehetünk tanúi, amelyek továbbra is vérbe borítják a Kongói Demokratikus Köztársaságot. Határozottan elítélem az elmúlt napokban, Mabojában, Észak-Kivu tartományban történt elfogadhatatlan támadást, ahol védtelen embereket öltek meg, köztük egy egészségügyi ellátásban szolgáló apácát. Imádkozzunk az áldozatokért és családjaikért, valamint a keresztény közösségért és a régió azon lakosaiért, akiket már hosszú ideje sújt az erőszak, kérte a pápa. Ezután arra buzdított, hogy továbbra is imádkozzunk a meggyötört Ukrajnáért. Az Úr óvja meg a lakosságot, és vezessen mindannyiunkat a tartós béke útján. A portugálul beszélő zarándokokat, különösen a Brazíliából érkezetteket köszöntve, Ferenc pápa felidézte, hogy október 24-én a brazil Ceará államban található Krátóban avatták boldoggá Beninha Cardoso da Silvát. Fiatal vértanú, aki Isten szavát megtartva megőrizte tisztán életét, megvédte méltóságát. Végezetül a pápa mindenkinek figyelmébe ajánlotta a rózsafüzér imádkozását. Ez az egyszerű és lenyűgöző Mária ima mutassa meg mindenkinek az utat, hogy bizalommal és nagy lelkűen kövesse Krisztust.
A Szent Szék és Kína meghosszabbította a püspök szentelésekről szóló ideiglenes megállapodását. Megfelelő konzultációk és értékelések után a két fél megállapodott abban, hogy az először 2018-ban kötött megegyezés érvényességét további 2 évvel meghosszabbítja. A Szent Szék folytatni kívánja tiszteletteljes és konstruktív párbeszédet a katolikus egyház küldetésének és a kínai nép javának előmozdítása érdekében. Szent Széki sajtóközlemény erősítette meg, hogy a Szent Szék és Kína aláírta, ezzel pedig 2 évvel meghosszabbította az először 2018. szeptember 18-án megkötött, majd 2020. október 22-én megújított püspök szentelésekről szóló ideiglenes megegyezést. A vatikáni fél tovább kívánja folytatni az építő és tiszteletteljes párbeszédet a kínai féllel, a megállapodás gyümölcsöző végrehajtása és a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztése, a katolikus egyház küldetésének és a kínai nép javának előmozdítása érdekében. Olvasható a Szent Széki közleményben. Ferenc pápa a Reuters hírügynökségnek adott júliusi interjújában annak a reményének adott hangot, hogy a megállapodást idén októberben meg lehet újítani. A megállapodás jól halad, mondta a püspöki kinevezésekre utalva, még ha lassan is megy, kínai módra, tette hozzá, mert a kínaiaknak megvan az időérzékük, hogy senki se siettesse őket. Emellett nekik is vannak problémáik, mert a helyi hatóságok különbözőképpen viselkednek a katolikus egyházzal, és nem minden ország részben ugyanaz a helyzet. A pápa felidézte Agostino Casaroli bíboros tevékenységét, a Vatikán a kelet-európai országok iránti politikájának kiemelkedő alakját és diplomáciai erőfeszítéseit, aki a türelem vértanúságáról beszélt. Sokan sok mindent mondtak 23. János, 6. Pál és Casaroli bíboros ellen, de a diplomácia már csak ilyen. Egy zárt helyzet előtt a lehetségeset kell keresni, nem az ideálist. A diplomácia a lehetséges művészete, és az a munka, hogy ez a lehetséges valóra váljon, magyarázta júliusi interjújában Ferenc pápa.
Benedek emeritus pápa levele az Ohio-i Steubenville-i Ferences Egyetem elnökének. 16. Benedek emeritus pápa levelet küldött Dave Pivonka atyának, az Ohio állambeli Steubenville-i Ferences Egyetem elnökének, ahol október 20-án csütörtökön megkezdődött a Joseph Ratzinger 16. Benedek Vatikáni Alapítvány által támogatott 10. nemzetközi szimpózium. Az emeritus pápa levelét Federico Lombardi atya, a Ratzinger Alapítvány elnöke olvasta fel. A konferenciát október 20-án és 21-én tartották a Joseph Ratzinger ekleziológiája témáról. Kedves Pivonka atya, kezdi levelét 16. Benedek pápa. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, a Steubenville-i Ferences Egyetemen egy nemzetközi szimpózium foglalkozik az én ekleziológiámmal, és így gondolkodásomat és törekvésemet belehelyezi abba a nagy áramlatba, amelyben kezdettől fogva mozog. Amikor 1946. januárjában elkezdtem teológiát tanulni, senki sem gondolt egy egyetemes zsinatra. Amikor 23. János pápa meghirdette mindenki meglepetésére, sok kétely merült fel, hogy lesz-e értelme, sőt, egyáltalán lehetséges volna-e a meglátásokat és kérdéseket egy zsinati nyilatkozat egészében rendszerezni, és így irányt adni az egyháznak további útjához. A valóságban egy új zsinat nem csak értelmesnek, hanem szükségesnek is bizonyult. A vallások teológiájának kérdése most először nyilvánult meg a maga radikalitásában. Ugyanez fennáll a hit és a puszta értelem világa közötti kapcsolatra is. Egyik témával sem foglalkoztak előzőleg ilyen módon. Ez magyarázza, hogy a II. Vatikáni zsinat kezdetben miért jelentett olyan fenyegetést, hogy összezavarja és megrendíti az egyházat, mintsem, hogy új világosságot adjon küldetésének. Időközben fokozatosan nyilvánvalóvá vált annak a szükségessége, hogy újrafogalmazzák az egyház természetének és küldetésének kérdését. Ezáltal lassan a zsinat pozitív ereje is felszínre tör. Saját egyháztani munkámra az az új helyzet nyomta rá bélyegét, amely az első világháború után az egyház számára kialakult Németországban. Ha addig az ekleziológiát alapvetően intézményi szempontból kezelték, akkor most örömmel érzékelték az egyház fogalmának tágabb spirituális dimenzióját. Romano Guardini ezt a fejlődést a következő szavakkal jellemezte. Egy óriási jelentőségű folyamat kezdődött el, az egyház ébredezik a lelkekben. Így Krisztus teste az egyház alapkoncepciójává vált, amely ezt követően 1943-ban a Mystici Corporis enciklikában jutott kifejezésre. De hivatalossá tételével az egyháznak, mint Krisztus misztikus testének a fogalma túlhaladta csúcspontját, és kritikusan újra gondolták. Ebben a helyzetben gondolkodtam, és írtam meg disszertációmat Isten népe és háza Szent Ágoston egyháztanában címmel. Az 1954-ben Párizsban tartott nagy augusztiniánus kongresszus lehetőséget adott arra, hogy elmélyítsem Szent Ágoston álláspontját, akkor politikai zűrzavarában. A Civitas Dei jelentésének kérdése ekkor végleg tisztázódni látszott. Heinrich Scholz, Hit és hitetlenség a világtörténelemben című Hanrak iskolájában kibontakozott, és 1911-ben megjelent disszertációja már kimutatta, hogy a két civitates nem valamilyen testületi szervet jelentett, hanem a két alapvető erőnek, a hitnek és a hitetlenségnek a történelemben való megnyilatkozását. Az a tény, hogy ezt a Hárnak irányítása alatt írt tanulmányt summa cum laude minősítéssel fogadták el, már önmagában is teljes mértékben biztosította jóváhagyását. Ráadásul beleillett az általános közvéleménybe, amely szép, de egyben ártalmatlan helyet jelölt ki az egyháznak és hitének. Bárki, aki lemerészelte volna rombolni ezt a gyönyörű konszenzust, az csak makacsnak lehetett volna tekinteni. A 410-ben bekövetkezett dráma, Róma elfoglalása és kifosztása a vizigótok által milyen megrázta az akkori világot és Szent Ágoston gondolkodását is. Természetesen a Civitas Dei nem egyszerűen azonos az egyház intézményével. Ebben a tekintetben a középkori augusztinizmus valóban végzetes tévedés volt, amit már a szerencsére végleg sikerült leküzdeni. De az egyház fogalmának teljes spiritualizálása önmagában véve hiányolja a hitnek és intézményeinek a világban jelenlévő valóságát. Így a II. Vatikáni zsinaton az egyház kérdése a világban végül valóban központi problémává vált. Ezekkel a megfontolásokkal csak azt az irányt akartam megjelölni, amely felé a munkám vezetett engem. Őszintén remélem, hogy a Steubenville-i Ferences Egyetem nemzetközi szimpóziuma hasznos lesz a küzdelemben, amelyet korunkban folytatunk az egyház és a világ helyes megértéséért. Krisztusban az öné, 16. Benedek. Zakeus nagyvonalúsága. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra.
Zakeus története megkoronázza és kiteljesíti az igazságtalan bíró és az özvegyasszony, meg a farizeus és a vámos példázatát. Az első két történet az imáról, az istenkereső emberről szól. A harmadik a Jézussal való személyes találkozás katarzisáról. Az asszony álhatatossága és a vámos bűnbánata az Istennel való kapcsolatkeresés egy-egy pillanat felvétele. Zakeus története magába sűríti és kiteljesíti a két előbbit. A vámosok feje gazdag ember volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust. Tudta, hogy arra kell elhaladnia, de a tömeg és alacsony termete miatt nem láthatta. Ezért előre szaladt és felmászott egy vadfügefára. A vámosok a római birodalom hatóságaitól koncesszióba vették az adószedés jogát. A megszállókat csak az érdekelte, hogy megkapják a szerződött összeget. Az ezen felül saját zsebre beszedett bevételekkel nem foglalkoztak. Legalábbis addig nem, amíg nem volt lázadás. A nép ezért gyűlölte a vámosokat. Hiszen nem csak az idegen hatalom érdekeit szolgálták ki, hanem a saját népük kárára gazdagodtak. Zakeus mégsem lehetett ostoba és primitív ember. A vámosok feje volt. Tudta, hogy miként kell a rómaiakkal tárgyalni és szerződni, ahogy azt is, hogy mi a módja annak, hogy a saját beosztottjait rendbe tartsa. Ambiciózus egyén lehetett. Öntudattal és érdekérvényesítő képességgel. Előrelátással és profit optimalizáló érzékkel. Sikeres és gazdag vezető volt. Most mégis egy különleges helyzet adódott. Egy Jézus nevű ember, akiről sokat hallhatott, felébresztette a kíváncsiságát. A fővámszedő most sem késlekedett. Felmérte a helyzetet és cselekedett. Előre szaladt. Gyorsabb, előrelátóbb volt, mint a többiek. Kockázatot is kellett vállalnia. Nevetségessé válhatott, vagy elszalaszthatta volna a soha vissza nem térő lehetőséget. Zakeus, mint oly sokszor korábban, a lehetséges legnagyobb hasznot szeretné. Nem törődik a szégyennel vagy a megvetéssel, szerette volna látni és megismerni Jézust. A maga részéről mindent megtett azért, hogy ez a vágya teljesüljön. A történet itt vesz valódi fordulatot, többszörös értelemben is. Először az lep meg bennünket, hogy Jézus egyáltalán észreveszi a fára felmászó fővámost. Másodszor az, hogy nem szégyeníti meg. Hiszen mondhatta volna, nézzétek ezt a gazembert, ahelyett, hogy szégyenében elbújdosna, még itt kíváncsiskodik. Harmadszor azon csodálkozunk, hogy nevén szólítja őt. Zakeus. Nem tudjuk, hogy Krisztus Urunk honnan ismerhette, de a személyt ismerő és nevén szólító gesztus isteni tulajdonság. Végül a legmeglepőbb, hogy Jézus nála a közmegvetésnek és közutálatnak örvendő helyi hírességnél akar megszállni. A Zakeus esetét megelőző történetekben az özvegy álhatatosan küzd igazáért. A vámos bűnbánattal folyamodik irgalomért. De Jézusban maga Isten szólítja meg az őt kereső, és érte a nevetségesség kockázatát vállaló, korrupt, gazdag, bűnös, és mégis kíváncsi, és őt megismerni akaró szemét. Talán éppen ezért nem ér véget itt a csodák sora. A nevén szólított fővámszedő, mit sem törődve a botránkozó közhangulattal, örömmel lemászik a fügefa inkognitójából, és vendégül látja az urat. És ezután következik a nem csak Zakeus történetét, hanem az álhatatosan imádkozó özvegy, meg a gőgös farizeus és a bűnbánó vámos példáját is lezáró csattanó. Az a katarzis, amit a Jézussal való személyes találkozás újdonsága jelent. Nézd, Uram! Vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Zakeus abba a dinamikába helyez bennünket, amely szerint ugyan fontos az álhatatos imádság, és nélkülözhetetlen a bűnbánat, de a ház üdvössége abból fakad, ha az ima nem csak parttalan szószaporítás, a bűnbánat pedig nem reked meg a következmények nélküli önostorozásnál. Zakeus ambíciója a felé megnyilvánuló krisztusi szeretet által olyan célt ér, amit a vagyon és a hatalom megszerzése révén áhított megszerezni, de megnyerni sohasem tudott. A tulajdona felét szétosztó és a megkárosítottakat négyszeresen kompenzáló nagyvonalúságnál már csak azok nagyobbak, akik minden vagyonukat a szegényeknek adták és követték Jézust. Itt mi, hétköznapi emberek és átlag keresztények meg is döbbenünk és meg is ijedünk talán. Zakeus boldog nagyvonalúsága és sok más vagyonát teljesen elosztó istenkereső, mindenről lemondó szegénysége talán túl radikálisnak tűnik számunkra. Pedig, csak néhányat említve, így tett Remete Szent Antal, Nagy Szent Bazil, Assisi Szent Ferenc és Aquinoi Szent Tamás is. Hogy miként voltak erre képesek? Befogadták Krisztust, az Isten embert, aki isteni mi voltához nem ragaszkodott zsákmányként, aki fölülmúlhatatlan szeretetét azzal mutatta meg barátai iránt, hogy mindenét, életét adta értük. Ő a vámosok és bűnösök barátja, a mi barátunk is. Bennünket is ismer és szeret. Tudja, hogy szeretnénk látni és megismerni őt. Minket is a nevünkön szólít, és nálunk is szeretne megszállni. Milyen jó lenne örömmel leszállni kompenzációink vad fügefájáról, és befogadva Jézust átélni az üdvösség katarzisát, aminek Zakeus nagyvonalúsága csak kísérő jelensége volt.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 30. vasárnapra Zakeus nagyvonalúsága címmel. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.